Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben. A Holnap tegnapja című műsorunk arra fókuszál, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Januártól országos szinten életbe lépett a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere, azaz röviden a DRS. A szabályozás célja, hogy Magyarország 90%-os visszaváltási arányt érjen el a PET palackok, aludobozok és üvegcsomagolások területén. A gyártók számára az átállási időszak július 1-én járt le. Varga Katalin és Orosz Tibor szakértőkkel Nyú Zsuzsa beszélget.
Mi most a DRS rendszer azon szereplőivel fogunk foglalkozni, akik gyártóként és forgalmazóként vannak jelen. Nekik szeretnénk most némi útmutatást adni a DRS bevallás készítésében. Nos, szerintem kezdjük az elején, hogy kik egyáltalán a szereplők.
A rendszerben a gyártók, a továbbforgalmazók és a végfogyasztók egyaránt szereplők, de a kötelezettség kifejezetten a közvetlen fogyasztásra szánt italok és italsűrítmények, például a szörpök gyártója, importálója, első belföldi forgalomba hozója részére van előírva.
Kik minősülnek gyártónak? Ezt egy kicsit szerintem tegyük helyre, mert nem biztos, hogy mindenki érti ezt a...
Gyártó elsősorban, aki az adott terméket előállítja, azaz legyártja, viszont van olyan eset, amikor a termék nem Magyarországon kerül előállításra, ilyenkor az lesz a kötelezett, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarországon elsőként forgalomba hozza.
Hogyan lehet megállapítani, hogy egy termék DRS vagy EPR kötelezettséget volna maga után?
Köszönöm a hallgatókat én is. Alapszabály értelmében a 0,1 literestől a 3 literes műanyag fém üvegitalcsomagolás a DRS kötelezett. Ezekre nincs EPR kötelezettség. Ugyanakkor EPR kötelezettség vonatkozik minden más egyéb olyan csomagolásra, például díszcsomagolás, díszdoboz, fa, díszdoboz, borok esetében például, ami nem közvetlenül az ital csomagolására szolgál. Gyakorlatilag egyik oldalról nézve önmagában büntetés maga az, hogy 2024. július 1-től nem lehet forgalomba hozni azokat a termékeket, amik a DRS keretében nem kerültek regisztrálásra. Tehát gyakorlatilag itt a vállalkozások döntési kényszerben vannak, vagy csinálják tovább a tevékenységüket, és tisztességesen beregisztrálnak, vagy pedig elgondolkodnak azon, hogy akár egyes termékköröket, ugye nyilván vannak olyan termékek mellette, amikkel tudnak foglalkozni, és nem italtermék, mondjuk ezt abba hagyják, és akkor nem csinálják a DRS kötelezettséget. Gyakorlatilag a regisztráció az, ami megelőzheti majd a későbbi büntetéseket. Jó, hogyha tisztában vannak azzal a gyártók, főként azok a gyártók, akik ilyen kisebb volumenű gyártásba, nem tudom, hasonlóképpen mondjuk, mint hogyha kézműves termékeket állítanának elő, de olyan típusú kézműves termékek, hogy különleges ízesítésű borok vagy szeszes italok, és mondjuk egy multi rá érdeklődik a termékeikre, mert találkozott vele, szeretnék bevenni ugye a katalógus termékek közé. Na most az alap tapasztalat az elmúlt időszakban, hogy a multik igenis megkövetelik, hogy DRS-es legyen a termék, akkor is, hogyha egyébként nem lenne DRS kötelezett más okok miatt. Volt olyan ügyfelem nekem is, aki a minimális mennyiségével, szó szerint minimális mennyiségével kénytelen volt regisztrálni, mert különben a nagy multi nem veszi meg tőle a terméket.
Hát persze, hát ezek komoly standardek vannak.
Igen, így van, és alapvetően, hogyha ezeknek az előírásoknak meg akar valaki felelni, és szeretne ugye betörni a piacra a saját termékeivel, akkor ennek a követelménynek eleget kell tenni, akkor is, ha alapból nem lenne kötelezett.
Mi történik, amikor egy szakértői felmérés során valaki hozzátok fordul? Tegyük fel, hogy pont egy ilyen eset áll fenn, hogy ő szeretne belépni a piacra, és elbizonytalanodott a tekintetben, hogy akkor most egy multihoz ezekkel a papírokkal, ezekkel a regisztrációval együtt kell mennie, vagy most akkor mi vár rá?
Itt történik egy részletes adatfelvétel, és itt nekünk, mint szakértőknek meg kell állapítani, hogy az adott termék az milyen kötelezettség alá esik, például EPR vagy DRS.
Mondjuk rá ilyen konkrét példákat.
Hát ugye a DRS...
Tegyük fel, hogy egy kozmetikai cég vagyok, és...
Hát DRS tekintetében ugye kötelezettek az 1 decitől a 3 literig tartó üvegekültartalmú üvegek, PET palackok, fémitalcsomagolások, viszont az EPR az vonatkozhat azokra, például amit ezeket körbeveszi, például a zsugorfólia, hogy ez a kettő cipőben járhat.
Aha, tehát hogy igazából itt nagyon nem tudjuk akkor szétválasztani az EPR és a DRS kötelezettséget.
Nem minden esetben.
A kettő együtt járhat. Aha.
Igen, gyakorlatilag, hogyha van DRS kötelezettség, akkor szinte biztos, hogy valamilyen módon kapcsolódni fog EPR kötelezettség, ha más nem, akkor gyűjtő vagy szállítási csomagolások kapcsán, és azt is tudni kell, hogy akinek van mind a két kötelezettsége, a negyedéves bevallásoknak együtt kell eleget tenni, tehát egy nyomtatványba, és nem úgy van, hogy külön papírokon kell ezeket úgymond jelenteni, hanem, együttesen kell eleget tenni neki, tehát nem lehet külön kezelni a kettőt.
Aha, oké, akkor bocs, Tibor, megszakítottunk egy kicsit itt, elvesztünk az információkba, de hogy mikre van szükség, amikor információt gyűjtötök be, hogy egy szakértői véleményt kiállítsatok?
Nagy segítség, hogyha egy cégnek például van honlapja, oda fel vannak töltve a termékei, ott nagyon sok információt tudunk szerezni, de az sem baj, hogyha valaki nem rendelkezik honlappal, akkor kérünk egy részletes termékleírást, fényképeket is, valamint legfontosabb adatokat.
Azért szerencsés, mert csak annyit kell csinálni adott esetben egy ügyfélnek, hogy azt mondja, hogy ezek a termékeim vannak, nézzetek rá a weboldalon, mert nyilvánvalóan ott fel kell tüntetni minden részletes adatot azzal kapcsolatban, hogy milyen a termék csomagolása, milyen az összetétele, nem? Tehát, hogy itt minden információ felelhető, ami szükséges ehhez. Egyébként ez mennyire jellemző, hogy ilyenek fordulnak hozzátok, akik még nem regisztráltak sehol? Ugye beszéltünk arról, hogy EPR-ben kicsit zavarban voltak, úgymond a forgalmazók meg a gyártók, mert nem mindenki tudta, hogy vonatkozott volna rájuk egyébként a környezetvédelmi bevallással kapcsolatban is némi információ.
Nagyon sokan nem tudják, hogy vonatkozik rájuk, illetve nagyon sokan félreértik még mindig azt, például a környezetvédelmi termékdíj és az EPR kapcsán, hogy azt hiszik, hogy a környezetvédelmi termékdíj akkor megszűnt. Továbbra sem szűnt meg, tehát ezt ki kell hangsúlyozni, hogy ugyanolyan fontos, és foglalkozni kell vele, és akinek EPR kötelezettsége van, annak azért 99%-ban a termékdíj kötelezettsége is fennáll.
És nagyon akkor most megint tovább mentünk. Tehát nem elég, hogy beszélünk a DRS-ről, kiderül, hogy EPR, kiderül, hogy egyébként környezetvédelmi díjat is kell fizetnie.
Igen, gyakorlatilag nem lehet elválasztani ezeket egymástól. Nagyon kicsi az a szegmens, ahol csak egyfélével kell foglalkozni.
Milyen mértékben kell megfizetni ezeket a díjakat?
Hát gyakorlatilag ugye az alapeset az, amikor 50 forint a visszaváltási díj, amit fel kell tüntetni majd a csomagoláson is. Ebből tudja ugye mindenki, hogy 50 forintot fizet tehát azért a csomagolásért, és ha visszaballag vele egy automatába, akkor ezt a pénzt visszakapja valamilyen formában. Ezek az egyutas csomagolásokra vonatkoznak. A több utas csomagolások, azok pedig nem tartoznak az automatába való visszaváltási rendszerhez, azokat mindig a gyártó veszi vissza, és ott ő határozza meg, hogy milyen áron értékesíti ezeket a csomagolásokat. Ugye kicsit más a jele is, az egy ilyen stilizált fekvő üveget jelképez, vagy palackot jelképez, és abba kell beleírni azt, hogy mennyit szán erre a gyártó.
És mi a tapasztalatotok, hogy hány terméken van feltüntetve ez a fekvő üveg, mert nem nagyon találkoztam még ilyen ikonnal. Hát, ez az én hibám lenne?
Most mondok egy terméket, nevet nem mondok, mert azt el is felejtettem, hogy melyik fajta, egy ice tea termékről van szó, és az egyik kollégám talált egy olyan palackot, egy fél literes palackot, amin a fekvő stilizált palack volt, és úgymond több utasnak volt jelölve. Én meg ugyanabból a termékből, az egy literesnél megtaláltam az 50 forintost, és akkor úgy összevetettük, hogy akkor most mi van. Tehát, hogy nem értettük, hogy ez hogy történt. Illetve konkrétan van egy ügyfelem, aki rosszul regisztrálta be a termékét. Egyébként ő az, akit megkeresett egy multi, hogy a termékeit bevenné, de regisztrációt kéne csinálni, és akkor koppantak, hogy ők rosszul regisztrálták be a terméket, és a MOHU simán elfogadta. A MOHU nem tudja, hogy most tényleg valakinek van-e indítatása arra, hogy valóban visszagyűjtse a saját csomagolását. Ugye üvegcsomagolásról beszélünk ebben az esetben, ez azért szerencsésebb, mert nyilván azt lehet mosni, tisztítani, fertőtleníteni. Egyértelműen gondolhatta azt, hogy ő neki az a hobbia, hogy majd visszaveszi kézileg ezeket az üvegeket, mint csekély mennyiségű kibocsátó. Viszont a műanyag palacknál nem tudom, mire gondolhattak, és miért fogadták el így, ezt nem tudom megmondani.
Szóba hoztuk ezt a csekély mennyiségű kibocsátást, ez egy, nem mi játszunk ezzel a fogalommal, hanem ez tényleg egy létező Igen. fogalom, egy létező kategória. Mit tartalmaz ez? Hány darabszámnál tekintjük még azt, hogy valaki csekély kibocsátónak
minősül? Hát a csekély mennyiségű kibocsátónak valóban van egy fogalma, ugye mind termékdíjba, mind EPR-be, mind a DRS szabályozásba. Jelen esetben arról van szó, hogy akinél az 5000 darabot nem haladja meg az éves kibocsátás, konkrétan az előző évi kibocsátás, ez ugye még nem volt előző évünk, aha, igazából.
Tehát 24-ben egy bizonyos 5000-nél ne adjon ki nagyobb mennyiségben.
Ez az 5000 darabnál nem több mennyiséget nem haladja meg a kibocsátás az italtermékekből, akkor a csekély mennyiségű kibocsátónak minősül. Ugyanakkor lehetősége van önkéntesen regisztrálni, vagy pedig alapesetben ugye, ha elvárják tőle mondjuk, ha ezt a terméket értékesíteni szeretné, és hogy bekerüljön vele a nagyobb piacokra, akkor regisztrálni fog így is úgy is.
Felmérem azt, hogy kb. 4000 palackot fog kibocsátani 2024-ben, tehát csekély mennyiségű kibocsátónak fog minősülni, de elmegyek egy multihoz, és azt mondom, hogy szeretném, hogyha listáznák az én termékemet, vagy termékpalettámat, akkor viszont jobb, ha elővigyázatos vagyok, mert két dolog lehet. Egyrészt az, hogy nem fogják elfogadni a termékemet, másrészt meg, hogyha egy multival tárgyalok, akkor valószínűleg lesz egy olyan pont, ahol azt fogják nekem mondani, hogy nagyobb volumenben szeretnénk a termékekből berendelni, tehát jobb ezt a lépést megelőzni, feltételezem.
Igen, én is azt gondolom, hogy így kellene elgondolkodni, aki eleve szeretne betörni a nagyobb piacra, és mondjuk most még van neki egy kisebb mennyisége, amivel valóban beleférne ebbe a csekély mennyiségű kibocsátó kategóriába, célszerű neki már szerintem úgy felvetetni magát egyáltalán a lehetőségek közé a multik felé, hogy ő készen áll arra, hogy itt van, be van regisztrálva, jól be van regisztrálva, és azonnal tudom biztosítani már erre a mennyiségre is. Mert ugye figyelembe kell venni az átfutási időket, azért az auditra elég hosszú időt szánnak, és ki is használják általában a mohunál, mire végeznek vele, tehát nem biztos, hogy mindenki kivárja ezt a 45-60 napokat, mire úgy lefutnak ezek az auditok.
Oké, hát itt még egy picit álljunk meg, hogy milyen auditra lehet számítani. Amikor valaki a mohunál regisztrál, akkor utána, ha jól értem, akkor kijönnek, és ezt auditálják?
Nem, ennyire nem egyszerű a helyzet, hogy kijönnek. Oh. Az lenne a legegyszerűbb, ha kijönnének, de nyilván azért kapacitás hiány vannak ők is. Gyakorlatilag arról szól az auditálás, hogy fel kell rögzíteni a terméket az elektronikus rendszerükbe, mindenféle paraméterrel, tehát a csomagolás paramétere, a terméknek a megnevezése, a gyártónak az adatai, ami rákerül egyébként is majd a palackokra, meg a csomagolásokra, és be kell küldeni mintákat, termékmintákat, ez azt jelenti, hogy a csomagolásokat üresen kell a rendelkezésére bocsájtani a mohunak, de olyan állapotban, ahogy egyébként készen lenne a csomagolás, csak ne legyen benne termék. Alapesetben egy alapregisztrációnál teljesen szűzen indulva a dolognak 8 darab mintát kell beküldeni különböző helyekre, ahol ugye az automata gyártók is beszkennelik majd ezeket a termékeket, hogy az automaták elfogadhassák. Olyan termékeknél viszont, amiről egy előzetes regisztrációt szeretnénk mondjuk úgy kérni, hogy egyáltalán beleesik, nem esik bele, most mondok ilyet például gravírozott üvegek, hogy egyáltalán a mohu el tudja fogadtatni ugye az automatával, vagy meg fog-e felelni majd a szabályoknak az adott csomagolás, ezt előzetesen lehet úgynevezett mock-up regisztrációra küldeni, olyan esetben szintén beregisztrálunk mindent a rendszerbe, és egy darab csomagolást kell beküldeni, és ha a mohu áldását adja rá, hogy az mehet, és fel tudja dolgozni a rendszer, akkor be kell küldeni a többi mintacsomagolást ugyanúgy, mint rendesen, ahogy kellene.
Igazítani kell az automaták szkennelését, hogy azt a bizonyos palack formát, amit én egyedileg megálmodtam a dizájnerrel, hogy mert látunk ilyeneket egyébként itt a rádióban is, szerintem nem állunk el nagy titkot, hogy az az üvegvíz, amit nektek kínálunk, az is egy egyedi formában van. Valószínűleg azt is be kellett akkor ilyen formában regisztrálni, mert hogy visszaváltható, be kellett küldeni a mohunak, hogy ezen a rendszeren végig tudjon futni, akkor gyakorlatilag el fogja fogadni ezt.
Igen,
a csomagolást.
Jó esetben, ugye itt is a csomagolásokat meg kell különböztetnünk, hogy milyen csomagolások léteznek. Vannak nagyon különleges csomagolások, mindenki találkozott már ilyenekkel, akár ha különleges ajándékot szeretett volna adni, autó alakú üveg, bor, koponya alakú, nem is tudom hányfélét láttam most így, ahogy tájékozottam az interneten, főleg ahol különlegesebb italokat lehet találni, meg főleg azok, amik nagyon aszimmetrikusak ilyen, vagy teljesen amorf formájú üvegek. Na most azt tudni kell, hogy alapesetben egész biztos, hogy ezek nem lesznek DRS kötelezett csomagolások, viszont az auditálást ugyanúgy el kell rájuk végezni egy alkalommal, tehát be kell küldeni ezt a csomagolást egyszer a mohunak, hogy azt mondja a mohu, hogy ezt nem fogja tudni elfogadni az automata. Azért le van korlátozva nagyjából, ha mindenki körülnéz így az általános italok között, hogy mik azok a formák, amik egyáltalán úgy beleférnek. Természetesen azt tudom mondani, hogyha így járnak szerte Európába a hallgatók is, biztos találkoznak olyan palackokkal, én magam is találkoztam egy ilyen érdekességgel, ami ugyan nem haladta meg a 3 liter, de olyan különleges formája volt, hogy nálunk egész biztos nem lenne visszaváltós, viszont egy tagállamban, nem tudom megmondani, hogy melyik tagállamban, ott rajta van a jel, és ott visszaváltják, ez egy ilyen fonott kosárba van elhelyezve, egy ilyen nagyon öblös gömböc üveg, magas gömböc a közepe, és egy ilyen fonott kosár van ráfonva a palackra, amit nem lehet róla levenni. Tehát ezt nálunk a mostani rendszer egész biztos, hogy kilökné, tehát nem fogadná el. Viszont más országokban megoldották, hogy ott meg ráteszik ezt a díjat.
Varga Katalin és Orosz Tibor szakértőkkel Nyúl Zsuzsa beszélgetett. Most pici szünet, aztán pedig továbbra is a fenntarthatóság lesz a téma, maradjanak velünk.